Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Kemény diónak bizonyul a kormányalakítás, bár Nikus Ordán 3 hetet adott erre a megválasztását követően, minden bizonnyal ő sem számított arra, hogy a kormányzásra felkért, a kormányzásra készülő pártok fiskális elképzelései ennyire távol állnak egymástól. A miniszterelnök jelölés időpontja is egyre csúszik, előbb a tegnapi napra ígértek bejelentést, majd mára, de ez is elmaradt. A leghangsúlyosabban Ilija Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnökének a neve merült fel a lehetséges kormányfőjelöltek között. Ő azonban nem hajlandó elállni az áfa emeléstől, holott Nikus Ordán korábban írásban is garantálta, hogy ilyen intézkedésre nem kerül sor. Dán részéről ez érthető, nem kívánja a mandátumát ígéretszegéssel kezdeni, ráadásul következetesen hangsúlyozza, hogy a költségvetési egyensúlyt nem csak megszorításokkal, hanem az állami intézményrendszer hatékonyságának a javításával és strukturális reformokkal kell elérni. Az ország pénzügyi helyzete valóban aggasztó, az Európai Unió világossá tette, Romániának csökkentenie kell a költségvetési hiányt, különben veszélybe kerülhetnek az uniós források. A gond csak az, hogy a pártok mást és mást tartanak járható útnak, és gyakran a rövidtávú politikai érdekek felülírják a hosszú távú gazdasági szempontokat. Arról, hogy mi várható, mi kellene történjen fiskális téren a következő hónapokban, Diósi László közgazdászt, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnökét kérdezzük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Zajlanak a kormányalakítást előkészítő tárgyalások, és az előző években, az előző kormányalakításokkor azt láttuk, hogy a miniszteri székekért zajlik a küzdelem a pártok között, most viszont nem erről van szó, hanem gazdasági kérdésekről tárgyalnak, gazdasági kérdésekben nem tudnak megegyezni, nem tudnak megegyezni azokról a fiskális intézkedésekről, amelyek az államháztartási hiányt hivatottak csökkenteni. Államháztartási hiány miért ilyen sarkalatos kérdés ez, hogy ennyire e körül forog minden?
Erre azt tudjuk mondani, hogy ugye az államháztartási hiánynak több olvasata is van. Ugye itt két különböző számról szoktunk beszélni, ez nagyon fontos az elején megállapítani. Van az éves államháztartási hiány, és van a költségvetés teljes eladósodottsága. Ez nyilván úgy működik, hogy az éves hiány az hozzáadódik a már meglevő adósságállományunkhoz. És Romániával az a helyzet, hogy bár a teljes államadósság az még mindig kicsi európai szinten nézve, tehát a bruttó hazai össztermékhez mérjük, akkor olyan 60% körül mozoghat most ebben a pillanatban, míg azért az Európai Unió átlaga az 80% fölött van, tehát önmagában ez nem probléma, éppen mai hír volt, hogy például ez az eladósodottság Olaszországban 138%-os, a legmagasabb persze Görögországban van, még köszönhetően az előző válságnak. Tehát önmagában mi a mondjuk a középső harmad alján vagyunk ebben az eladósodottságban, tehát ez nem akkora probléma. De hangsúlyozom önmagában. Viszont az éves hiány az Európában vezető már évek óta, hosszú évek óta vezető, sőt, akkor is vezető volt Európában a Covid időszakot követő inflációs időszakban, amikor a legtöbb országnak sikerült csökkentenie mind az éves hiányt, mind az eladósodottságát, amilyen egyre csak nőtt. Ennek borzasztó egyszerű oka van, az az oka, hogy ez a hiány, ez strukturálisnak mondjuk, tehát nem arról van szó, hogy van benne néhány egyszeri tétel, van benne néhány különleges tétel, amit gyorsan meg lehet fogni, hanem arról van szó, hogy maga az éves költségvetési hiányban ott vannak a szociális kiadások, a nyugdíjak, a beruházások, a állami apparátus fizetései, a különleges nyugdíjak, amik mind-mind már beépültek, és ezek közül borzasztó nehéz vágni, borzasztó nehéz csökkenteni. De a klasszikus módja egyébként az lenne a hiány csökkentésének, hogyha a gazdaság kilőne, és a hatalmas gazdasági növekedésből származó többletbevételekkel ez a hiány csökkenthető lehet. Erre szokták azt mondani az Egyesült Államoknak, például sohasem csökkent az államadóssága a 30-as évek óta, hanem egyszerűen csak folyamatosan kinőtte, aztán megint utolérte, aztán megint kinőtte, megint utolérte az adóssága, ahogy költötték a pénzt. A mi esetünkben viszont ugye egy folyamatos növekedésről van szó, és a másik dimenzió ennek a problémának az, hogy emiatt a szerkezeti nehézség miatt viszont a befektetők úgy ítélik meg, hogy a romániai költségvetési helyzet az hosszú távon nem fenntartható, ezért a beruházásra, befektetésre javasolt kategória alján vagyunk a nemzetközi hitelminősítéknél, ami azt jelenti, hogy drágán kapjuk azt a finanszírozást, azt a hitelt, amiből ezt az adósságot magunk előtt görgetjük. Tehát sokkal drágábban kapjuk, mondjuk körülbelül kétszeres áron kapjuk, mint Görögországa, vagy Franciaország, vagy Olaszország a saját hiteleit. És ez pedig már komoly probléma, hiszen úgy néz ki, hogy heti 1 milliárd lejt is már ki kell fizessünk, amíg az előző években ez ennél sokkal kisebb összeg volt, és ebben az időszakban ez nőni fog. Hát ez pont olyan, mintha otthon megkapjuk a fizetésünket, és a fizetésünk egy jelentős százalékát rögtön adósságokra töltjük, annál kevesebbet tudunk elkölteni otthon. Tehát ez a probléma, mivel maga a trend aggasztó, és ebben az ütemben eladósodva nagyon gyorsan beléphetünk a következő évekbe az uniós átlagba, esetleg meg is hallathatjuk azt, hogyha ott csökkenő trendek lesznek. Ez viszont azt jelenti, hogy semmiképpen sem fenntartható ez a hosszú távú hiány. Visszatérve a magukra, a számokra, tehát az a 60%-os arány, ami közül mi mozgunk, az egyébként a pont elfogadható kategória államadósságban, viszont az éves hiány az nem az. Tehát az éves hiány, ami tavaly meghaladta a 9%-ot, előtte a 7%-ot, de az előző évek átlagában is 7% körül mozgott, annak viszont maximum 3% körül lenne szabad mozognia, mivel e fölött ez már, ahogy mondják a közgazdászok, ez nem fenntartható, és borzasztóan drága lenne a számunkra. Tehát ez okozza ezt a problémát, hogy először ezt kell megoldania bármiféle politikusnak, és bármelyik politikus kerül a kormányúthoz, és bármilyen lépést fog hozni ennek a hiánynak a mérséklésére, ez bizony fájdalmas lesz valakinek, ami, hát ugye látjuk a politikusainkat, borzasztóan nagyon nem szeretnek népszerűtlen intézkedéseket hozni, hiszen ezért is nőtt meg ez a hiány ilyen nagyon nagy mértékben az előző években, és gondolom ezért van az, hogy előbb megpróbálnak egy konszenzusra jutni, hogy mit kéne csinálni, hogy utána közösen megtehessék. Mert bárki fölvállalja, annak ebből az országnak bizony gazdasági előnye, viszont annak a politikai pártnak politikai hátránya fog származni. De hát ezt láttuk az elmúlt 10 évben is folyamatosan.
Elméletben egyszerű csökkenteni a költségvetési deficitet. Azt láttuk, hogy az elmúlt időszakban több európai ország is túlzott deficiteljárás alatt állt. Belgium, Franciaország, Olaszország, Málta, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és nyilván Románia. És voltak olyan országok, amelyek nagyon jól vizsgáztak, tehát tudtak olyan hatékony intézkedéseket hozni, amivel csökkentették a költségvetési hiányukat. Egyszerű ezt, hangsúlyozom, elméletben megoldani?
Hát elméletben igen, de gyakorlatban nem. A gyakorlatban az a legfőbb probléma, hogy mondtam már, hogy az a politikai formáció, amely ezt fölvállalja, annak azzal kell szembenéznie, hogy bizony-bizony szavazatokat fog veszíteni, ha csak nincs előtte egy olyan időszak, egy olyan hosszú, stabil kormányzási időszak, hogy klasszikus módon az elején meghúzzák a nadrágszíjat, és a végén pedig elengedik. Ugye nálunk az is okozta a problémát, hogy amikor a gazdaság irányításában kontraciklikusan kell gondolkodni. Tehát amikor jól megy a gazdaság, akkor be kell spájzolni, akkor vissza kell fogni a kiadásokat, amikor meg rosszul megy, akkor ezeket a megtakarításokat elő kell venni, rá kell költeni gazdaságérinkítő intézkedésekre. A mi esetünkben viszont azt láttuk, hogy amikor jól ment a gazdaság, akkor talán még többet is költöttek a gazdaságérinkítésre a fogyasztáson keresztül, ami alapvető hiba volt. Azért nem egyszerű megoldani ezt a kérdést, mert nem arról van szó, hogy most ide nézzünk, itt levágunk ennyit, ott levágunk amannyit, vagy pedig megpróbálunk olyan bevétel növekedő intézkedéseket hozni, ami majd gyorsan hozzá nekünk a bevételeket, hanem itt először egy átfogó államháztartási és adózási reformmal kéne kezdeni. Hát ugye, mint tudjuk a klasszikusoktól, az őrület definíciója, hogyha az ember ugyanazt csinálja, de más kimenetet vár tőle, tehát hogyha megpróbáljuk ugyanazokat az intézkedéseket meghozni, ami az előző években sem sikerültek, és majd azt gondoljuk, hogy ettől minden jó lesz, akkor ebben hatalmasat tévedünk. De mit értek én az alatt, hogy államháztartás és adózási reform? Ugye könnyebb az adózási reform. Azt már közmondásos, tehát már lassan a piacon is erről beszélnek, hogy Romániában borzasztó gyenge a nem csak hogy a fekete gazdaság megállapítása, vagy a szürke gazdaság azonosítása, hanem a fehér gazdaságban felmerülő, bevallott, azonosított adó kötelezettségek behajtása is nehéz. Tehát nagyon nagy mértékben elmaradunk akár Bulgáriától, hatalmas mértékben elmaradunk Magyarországtól, Csehországtól, Lengyelországtól az adóbehajtás hatékonyságában. Tehát, hogyha egyszerűen csak megemeljük az adókat, hogy több folyjon be, azzal az a probléma, hogy először is a fehér gazdaságban becsületesen működő vállalkozásokat és munkavállalókat sújtjuk, amikor már amúgy is a munka megadóztatása az élen van az Európai Unióban, amit látunk. A másik pedig az, hogy ad abszurdum előfordulhat az is, sőt, nagyon várható egy ilyen alkalommal az, hogy sokkal több fehér gazdaság fog átmenni a szürke és fekete gazdaságba, tehát egy adóemelés akár adócsökkentést is eredményezhet. Tehát gondoljunk arra, hogy kint mínusz 20 fok van, nincs a házon ajtóablak, de mi még beteszünk 3 kályhát. Attól még nem lesz meleg a házban. Tehát először be kell csukni az ajtót, be kell csukni az ablakot, és utána fogjuk tudni megoldani. Ezt jelenti az adózási rendszernek a megreformálása.
De hát erről nagyon-nagyon sokat beszéltek az elmúlt időszakban a politikusok, és látványos változás nem történt. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem emelkedett az adóbehajtási ráta, mert emelkedett, csak... Olyan alacsony szintről indultunk, hogy nem volt nehéz emelni ezen. Mit kell tenni? De mentalitáson kell változtatni, vagy az állami intézményekkel hatékonyabban működjenek? Mert lehet bármilyen hatékony egy állami intézmény, ha valaki kiskaput akar találni, akkor úgy is talál.
Itt jön a probléma másik fele, az államigazgatási reform pontosan. Tehát az államigazgatás hatékonysága az messze nincs azon a szinten, ami ezt megkövetelné. Hogyha megkérdezzük a vállalkozókat, vállalatokat, akkor azt fogják mondani, hogy az adó az már így is túl sok, és a környező országokhoz vagy az unióhoz képest már így is sokkal több adót szedünk be. Tehát itt nem az a probléma, hogy nem elsősorban az a probléma, hogy kevés az adó, vagy kevés adót szedünk be. Itt azt mondanám, hogy az adózottaknak a körével van az alapvető probléma, és az adóbehajtás hatékonyságával, és ezért nehéz ezt megoldani, hiszen már sokat beszélünk róla, de még mindig nincs egy olyan kialakult konszenzus, hogy pontosan mit kéne ehhez tenni ennek a megoldásához. És itt jön az államigazgatás, ami ugye Romániában, vagy Európai Unióban 4 ország előz meg bennünket az államigazgatásban dolgozók számát illetően, ez Írország, Málta, azt hiszem Ciprus, és a negyedik Románia. Ugye Máltát, Ciprus nyugodtan felejtsük el, azok ilyen picik. De hát ugye Románia, ugye Észak-Írországgal együtt vezeti a sort. Írország teljesen más tészta, ugye ott dübörög a gazdaság, mások a belső viszonyok. Tehát nálunk hiába kicsi a munkanélküliség papíron, de nagyon magas a állami gazgatásban dolgozók aránya, és ugyanakkor a másik szám, hogyha megnézzük a, és ide visszatérünk rögtön az ön kérdésére, nagyon kicsi a munkában állóknak a száma. Tehát a munkában állók száma az körülbelül Romániában 68%, tehát a 20-65 évesek között 68% dolgozik, míg Nyugat-Európában ez a szám 80% körül, vagy még a felett is van. Tehát kevesen járulnak hozzá a közöshöz magánszemély oldalon is. Nyilvánvalóan ezért kevesen a vállalkozói oldalon is. Tehát nagyon kevés a hozzájáruló, nagyon kevés az, aki vállalkozásból, aki költségvetési szektoron kívüli munkából fizet be, hiszen hát, hogyha közalkalmazottaknak, budzsetároknak adjuk a bért, akkor egyik zsebünkből pakoljuk a másikba a pénzt, hogyha ők fizetnek be az államháztartásban nyilvánvalóan. Tehát nagyon kicsi a száma azoknak, akik hozzájárulnak, akár a nyugdíjalaphoz, akár a társadalombiztosítási alaphoz, akár magához az adóbevételekhez, ez van a magánszemélyeknél. A vállalkozásoknál pedig nagyon szép a vállalkozásoknak a száma, de az erősségük az borzasztó kicsi mondjuk egy fejlettebb nyugati országhoz képest, illetve a növekedésük is az előző években, ha azt nézzük az ipar területén, vagy az innovációk területén elmarad messze a nyugat-európaiaktól. Nagyon sok vállalkozás ugye fókuszált a számítástechnikai tevékenységekre, az importra, a fogyasztásra, hiszen hát a gazdaságunk a fogyasztáson keresztül bővült az elmúlt jó 25 évben, és ezek között már azt látjuk, hogy viszonylag elérték a plafont a növekedéshez képest. Azokon a helyeken, ahol még lehetne a gazdaságnak növekednie, azokban a nagyvárosokban ott már igazából el is fogyott a munkaerő. Tehát ezek azok az alapvető problémák. Hogyha megnézzük a másik részét ennek az államháztartási reformnak, akkor megint csak az államháztartás nagyságából kell kiindulnunk. Tehát 24%-nyi munkavállaló, aki ott dolgozik az államháztartási szektorban, ez Romániához képest rendkívül magas szám. Tehát jóval alacsonyabb szám kéne, jóval hatékonyabb működése, és akkor az így felszabaduló emberek, azok elmehetnének a reál szektorba így növelni, így lehetne növelni, és egyszerre csökkenteni is az államháztartás bevételeket, csökkenteni a kiadásokat, és növelni a bevételeket természetesen.
Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke a mai napra kész vendége. Még egy kérdés az adózással kapcsolatosan. Ugye a mostani tárgyalásoknak az egyik fő kérdése, hogy milyen adópolitikai intézkedések közül válasszon az új kormány. Áfa emelés, progresszív adózás, osztalékadó emelése, ezek vannak terítéken. A Szociáldemokrata Párt az alakulat, amely ragaszkodik a progresszív adózáshoz, hangsúlyozva, hogy ez egy olyan intézkedés, amely nem érinteni a kis és közepes jövedelműeket, és ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy nemzetközi pénzintézetek köztük a Világbank, illetve a Nemzetközi Valuta Alap is, valamint az Európai Bizottság is javasolta már Romániának a progresszív adózásra való áttérést. Tegnap megszólalt a Digi24 hírtelevízióban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki azt mondta, hogy meglátása szerint az áfa 19%-ról 21%-ra való emelése lenne a szükséges, az élelmiszerekre és gyógyszerekre vonatkozó kedvezményes kulcsoknak a megtartásával. Melyik változzat lenne az elfogadhatóbb közgazdás szemmel? Vagy itt is azt kell nézzük, hogy a pártok milyen ideológiát követnek?
Egy ideológia harc van, de nézzük, mi van-e mögött az ideológiai nézetkülönbség mögött. De alapvetően azt tudjuk mondani, hogy az adózás az kétféle. Az egyik a munkát és a vállalkozásokat adóztatja meg jobban, és a fogyasztást preferálja, a másik pedig a fogyasztást adóztatja meg jobban, és a vállalkozásokat és a munkajövedelmeket preferálja. Most úgy néz ki, hogy e között kell választani. Azt, hogy Romániában a más országokhoz képest, például Magyarországhoz képest nagyon alacsony az áfa kulcs. Ez azt jelenti, hogy Románia eddig azt a politikát folytatta, hogy a fogyasztást kevésbé adóztatja meg, ellenben jobban megadóztatja a munka, a bérjövedelmeket és a vállalkozásokat. Ugye más országokban viszont az volt a meglátás, hogy inkább alacsonyan tartják a vállalkozások adóit, alacsonyan tartják a jövedelemadót, így serkentve a gazdaságot, és így hagyván egyre több pénzt a vállalkozásoknál, amik majd a növekedés által majd hozzák a többletbevételeket. Azt már mondtam, hogy Románia az elmúlt jó 25 évben a fogyasztásra alapozta a növekedését, és ez nagyon sikeres politika is volt, hiszen nézzük meg azért az egyfőre jutó és az abszolút bruttó hazai össztermék is duplázódott az előző években. Európai sikertörténetről beszélhetünk 2000 óta, ami itt megvalósult nálunk. Viszont még van egy hiány, amiről még nem beszéltünk, az a külkereskedelmi mérleknek a hiánya, ami minden évben szintén rekordokat dönt, volt egy-két év korrekció is, ez pedig egyértelműen annak tudható be, hogy úgy támogatjuk a fogyasztást béreken, nyugdíjakon keresztül és szociális kifizetéseken keresztül, hogy annak nincsen meg a hazai árufedezete, ezért egyre többet importálunk. Ezt hívják kettős deficitnek, amikor egyrészt nagyon magas az államháztartási hiány, ugyanakkor magas a külkereskedelmi mérleg hiánya is. Ilyen helyzetben tavaly még volt Szlovákia, tavaly előtt még benne voltunk együtt a kettős deficit eljárásban, de most már ők is kimásztak belőle. Tehát most úgy néz ki, hogy egyedül maradtunk ezzel. Márpedig ez a fogyasztásra alapult, hogyha a belső ipar nem elég erős, a belső termelés nem elég erős, a belső vállalkozások nem elég erősek, akkor valahol itt van a fogyasztásra alapozható növekedésnek a vége. Ezért is jöttek ezek a dilemmák föl, és azt tudom mondani, hogy Kelemen úrnak teljesen igaza van abban, hogy el kell lépni ebből az irányból, és bizony kicsit jobban meg kell adóztatni a fogyasztást, annak érdekében, hogy több pénz maradhasson a vállalkozásoknál, és a dolgozóknál, azoknál, akik tényleges értéket teremtenek.
Ha már a vállalkozásoknál tartunk, meg kell említeni azt, hogy a vállalkozói klíma, amely a gazdaságot hajtja, az igencsak rossz Romániában. A vállalkozási kedv tekintetében jelentősen elmaradunk az Európai Uniós átlagtól. Tehát nálunk az 1000 főre jutó kis és közepes vállalkozások száma a legalacsonyabb az Európai Unióban. A vállalkozások indítását akadályozó tényezőkről kell itt beszélnünk. Nincs vállalkozói kedv, mert nem tanítják ezt az iskolákban. Minek a számlájára írható ez?
Ez megint egy komplex probléma. Egyrészt nem tanítják az iskolába, valahol a pénzügyi nevelés, a pénzügyi kultúra az elég régóta nálunk elég gyengén muzsikál. Hát nyilvánvalóan a szocializmus éveiben ez nem volt egy preferált dolog, azután pedig inkább az ügyeskedők, tehát a vállalkozó szó az ügyeskedőkkel társult, valahol sokak számára ez elég furcsa csengési szó, és hát olyan vállalkozási iskolák is viszonylag ritkán alakultak, de azt tudom mondani, hogy az előző években nagyon sok olyan vállalkozói hub alakult, olyan inkubátorház, olyan helyi kezdeményezés, és Székelyföldön is vannak nagyon sikeres ilyenek, amik segítik a vállalkozásokat közös gondolkodással, közös know-how cserével. Tehát én úgy látom, hogy ebben azért elindult egy nagyon pozitív folyamat Romániában. A vállalkozások indítása az nem különösebben nehéz. Tehát ez tényleg vannak rá szakértők, ügyvédek, könyvelők, akik ebben segítenek. Mindenféle szolgáltatónak, banknak nagyon szeretett ügyfelei a vállalkozók. Úgyhogy ebben sem látok igazából semmiféle problémát. Én azt látom igazából, és nagyon sok olyan vállalkozóval beszélek, akik arról számolnak be, hogy a az előző években sokkal nehezebb lett az ügyfélszerzés, sokkal nehezebb lett a költséggazdálkodás, drámaian emelkednek a költségeik, amiket nem tudnak tovább hárítani a vásárlóikra. Tehát itt egy általános problémáról beszélhetünk, ami tényleg abba az irányba mutat, hogy enyhíteni kéne a vállalkozások terhein, és nem növelni azokat, hiszen egyébként ki fogja nekünk meghozni a jövőnket. Mi nyilvánvalóan csak a multinacionális vállalkozásokra alapozva ezt nem lehet megtenni, hiszen a sikeres régiók Európában mindenütt alapvetően kis- és középvállalkozásokra alapozva működnek. Amiért viszonylag kicsi a vállalkozásoknak a súlya pedig Romániában, az azért van, mert nagyon-nagyon sok kényszervállalkozónk van. Tehát az egyéni vállalkozók, a PFA-k egy nagyon jelentős része kényszervállalkozó, aki úgy dolgozik mindenféle cégeknek, hogy nem munkaviszonyban van, hanem kényszervállalkozásban, hiszen ez a cégnek olcsóbb, megspórolják a munkaügyi procedúrákat, a mindenféle járulékoknak a befizetését, és ebben az esetben is szükség van, úgy gondolom, egy kis reforma, hogy ezek a kényszervállalkozási formák megszűnjenek. Tehát megint csak oda jutunk ki, hogy a fogyasztás adóztatása az a járható út, és a vállalkozók terheinek az enyhítése, ha már láthatóan egy nagyobb a probléma a vállalkozói szektorban. És az a következő rész, amiről beszélnünk kell, hogy az előző években folyamatosan csökkentek a külföldi tőkeberuházások, tehát a külföldi vállalkozások, akik Romániába jöttek, egy nagyon-nagyon sikeres időszak után, amikor 10 000 számra jöttek olasz, német, magyar vállalkozók Romániába vállalkozni. Még mindig jönnek, de ez a szám már sokkal kisebb, hiszen van már konkurenciánk. Azzal, hogy Romániában megnőttek a bérek, hála Istennek, azzal, hogy javultak a piaci viszonyok, közeledtünk az uniós átlaghoz nagyon sok mindenben, ezzel viszont az extra profitnak a lehetősége is lecsökkent, tehát már sokkal többekkel kell ugyanazért a befektetésért versenyeznünk, és azt látjuk, hogy a magas adóterhek miatt és a nagyon-nagyon gyorsan és gyakran változó adózás és vállalkozási jogszabályok miatt kezdtünk nem preferált célállomásra lenni a befektetőknek.
Én rugoznék még egy picit a vállalkozói attitűdön. Kell arról beszélnünk, hogy mi romániai magyarok főként alapvetően kockázatkerülő nemzet vagyunk. Ha pénzről van szó, nem igazán szeretjük azt a bankban tartani, nem foglalkozunk befektetési alapokkal, vagy nagyon kevesen foglalkoznak befektetési alapokkal, és a vállalkozások indítását illetően is ott van ez a kockázatkerülési attitűd. Ez az egyik. A másik meg az, hogy azért is félünk belevágni egy vállalkozásba, mert ha nem jön be, akkor mit fog mondani a szomszéd meg a baráti kör?
Ezt tényszerűen állíthatjuk két oldalról is. Egyrészt szociológiai oldalról, másrészt pedig gazdasági számszaki oldalakból is állíthatjuk. Szociológiai oldalról, hogyha megnézzük, akkor vannak olyan mérések, amik a nemzeti kulturális sajátosságokat mérik, azt, hogy egy nemzetnek milyen a viszonya a vezetőihez, milyen a viszonya a teljesítményhez, és ebben a mérésben van két olyan mérőszám, ami azt mutatja, pontosan amit ön mond, az egyik például az, hogy nálunk sokkal inkább a közösségi értékek és az életminőség felé szeretnénk fordulni, és nem annyira a teljesítményorientáltság a lényeg, a más országokkal összehasonlítva természetesen. A másik pedig a kockázatkerülési hozzáállásunk, az viszont olyan szinten áll, mint a dél-európai vagy dél-amerikai országoké. Tehát teljes mértékben kockázatkerülők vagyunk. Nem szeretjük a részvénybefektetéseket, nem szeretjük a bármiféle kockázatokat, így a vállalkozások esetében is így állunk hozzá. Néhány érdekes tény, hogy ami ezt is mutatja, hogy például szeretünk a saját lakásunkba lakni. az Európai Unión belül a legmagasabb Romániában a saját lakástulajdonnal rendelkezőknek az aránya, ez olyan 98%, míg mondjuk Németországban, Hollandiában, Angliában az emberek teljesen jól el vannak azzal is, hogyha bérelt lakásban vannak, őket ez a bizonytalanság nem zavarja. Persze ott vannak jogszabályok, amik jobban védik a bérlőket, mint nálunk, ezt meg kell azért jegyezni, és jobb a piac is ebben a szegmensben, és egész pontosan a befektetési alapkezelők is el tudják azt mondani, hogy nálunk a kockázatkerülő befektetések, az állampapírok, a bankbetétek, azok a menők. A harmadik ilyen szám, amivel tudom igazolni az önállátását pedig, állítását pedig az, hogy Székelyföldön van a legtöbb betét a hitelekhez viszonyítva Romániában. Például a déli megyékben vagy Bukarestben sokkal több a hitel, mint a betét. Ez az olló mifelénk Székelyföldön sokkal kisebb, tehát mi inkább takarékoskodunk és kevesebb hitelt veszünk föl. És a vállalkozásokat tekintve pedig Nyugat-Európában pont a kockázathoz való különböző hozzáállásunk miatt ők vállalkoznak, nem sikerül, az normális része az életnek, de hát Angliában, Hollandiában az 1600-as években kezdtek el vállalkozni az emberek, ők ezt megszokták, és az elmúlt 3-400 évben ez kialakult egy ilyen vállalkozási kultúra, hogy mondtam, nálunk ez sokáig vagy kerülendő téma, vagy szégyen volt, tehát itt nekünk sokat kell még fejlődni, és pont annak érdekében, hogy egy vállalkozás, hogyha nem sikerül, akkor merjünk tanulni, merjünk kérdezni, merjünk újra kezdeni, álljunk föl háromszor, négyszer, ötször, tanuljunk a hibáinkból. A vállalkozások azért nem sikerülnek, mert rosszak az üzleti tervek, rossz a termék, nem tudnak elég jól embereket vezetni a kezdő vállalkozók, nem tudnak a készpénzzel jól gazdálkodni, a költségeikkel jól gazdálkodni. Ezek a vezető okok általában a bukta mögött. És hogyha megnézzük a nemzetközi számokat, akkor azt látjuk, hogy a sikeres startupok, tehát a sikeres startupok, ami körülbelül a 20%-a az összes startup vállalkozásnak, azoknak a vezetői 45-55 év közöttiek. Ez pontosan azért van, mert ők már régóta vállalkoznak, sokszor elbuktak, tanultak a hibáikból, mertek kérdezni, mertek tanulni, és újra neki láttak ennek a kalannak, és így lettek sikeresek. Tehát nálunk, hogyha egy-két bukó után nem merünk felállni, és nem merünk újra kezdeni, akkor pontosan el fogjuk veszíteni ezt a képességünket, hogy igazán sikeres vállalkozásokat folytathassunk. Mert hogy csúnyán néz ránk a szomszéd, mi is szégyennek éljük meg. Hát itt egy teljes gondolkodásbeli változásra van szükség, amit én úgy gondolom, hogy az iskolában el kell elkezdeni.
A kis és közepes vállalkozások hiányáról, vagy alacsony arányáról beszélhetünk Romániában. Zárjunk azzal, hogy milyen hatással van a gazdaság hosszú távú fejlődésére az, hogy kevés kis és közepes vállalkozás van. Most lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát minek kis és közepes vállalkozás, 1-2-3 embert foglalkoztat, nagy cégek kellenek, amelyek több 10, több 100 embernek adnak munkát.
Erre is borzasztó egyszerű a válasz. Azt látjuk az előző válságok elemzésével, hogy a kis és közepes vállalkozások, azok, akik természetesen bölcsen vezetik a vállalkozásaikat, tehát nem tesznek minden tojást egy szakajtóba, azzal foglalkoznak, amit értenek, és az előző problémákat, amiket felsoroltam, a költséggazdálkodástól a több lábon állásig jó szinten űzik. Most már ők voltak a legállóképesek a válságok során. Tehát egy erős vállalkozó, aki a helyi közösségben nek a pillére általában, a legfontosabb helyi munkaadó, az tud alkalmazkodni, tud újra gondolni a dolgokat, tud másik üzleti tervvel előjönni, ha kell. Hát mondjuk nézzük meg azért azokat a nagy nemzetközi ruhagyárakat, amik Székelyföldön működtek. Számoltak, látták, hogy már munkabérek megnövekedtek, minimálbér megnövekedett, ez már nekem nem éri meg, pakolok, oszt megyek Vietnámba, Ukrajnába, Törökországba. Tehát ezért van az, hogy a kisvállalkozó viszont azt mondja, hogy hogy én itt vagyok, ez az én városom, nekem itt kell megélnem, ezért sokkal stabilebb lesz az ő jelenléte és az ő alkalmazkodó képessége. És a legerősebb régiók Európában, ahol működnek, azok soha nem azok, ahol nagy multik vannak. Mert azok adózás szempontjából is, alkalmazás szempontjából is néha furcsa üzletpolitikát folytatnak, de a legerősebb régió az a tipikusan az Észak-Olasz, Nyugat-Ausztria, Dél-Svájc, Dél-Németországi régió, az tele van közepes vállalkozással, és ezt mondhatjuk el a többi régióra is, Hollandiában, Belgiumban. A legerősebb régiók azok mindig a középvállalkozásokra és kisvállalkozásokra építenek. Azok is élték legjobban túl a válságokat, nem kellett őket megmenteni a kormányzatnak, stabilan adták a munkát a helyi közösségeknek, és stabilan járultak hozzá a helyi adóbevételekhez. Tehát ezt hozza nekünk. Ha ez nekünk nincsen, gondoljunk bele, hogyha egy 1000 főt foglalkoztató gyár elmegy egy városból, akkor az milyen katasztrófát tud okozni. Ott minden összeomlik gyakorlatilag, de ott a kisboltok is össze fognak omlani, mert nem lesz fogyasztás előbb-utóbb. Tehát ez pedig pótolni egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú munka eredménye, amihez legjobbra, hogyha már most hozzájárulunk, és elkezdjük gyártani. Arról ugye, és akkor nem is beszéltünk még arról az adatról, ami szintén a múlt héten jött ki, hogy az év elején még 140 ezer vállalkozásunk volt, romániai vállalkozás volt nagyobb problémában, és köszönhetően a piaci helyzet romlásának, a várható adóemeléseknek az év végére ez már 170-180 ezer körül lesz ez a szám. Tehát én azt mondom, hogy jelentősebb reform és jelentősebb vállalkozási segítség nélkül, vállalkozások megsegítésé nélkül a tűzzel játszunk, mert igazából nem látom, hogy ezek a trendek hol lennének megfordíthatók. És hát sajnos a választásokkal, a új politikai rendszer kialakításával, az új kormány megalakulásával ebből az évből, mire bármiféle intézkedés lesz, azt gondolom olyan szeptember környéke, elvesztettük az év kétharmadát. Tehát ez egy olyan év lett volna, ami a költségvetés is úgy készült, hogy már januártól hatalmas reformok lesznek. Ezek nem történtek meg. És ebből szenvedni fog a költségvetés is, a vállalkozók is, és hát az alkalmazottak is, mi is szenvedni fogunk tőle.
Diósi László közgazdászt, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnökét hallották az elmúlt 35 percben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszont hallásra.